valószínűleg jó szándékból leginkább csak ki kerülni szeretné ezt a vitát, mert nem ő miatta alakult ez így. De hát ott vannak a szakmában jelenlévők, akik emellett azonban most tudnak pártoskodni, pedig nem kéne, hogy így legyen. Ebben is próbálunk valamifajta kiegyenlítő vagy szerepet játszani, de hát olyan nehézkes ez, mert vannak ilyen önjelölt képviselők, akik azt gondolják, hogy szakmáért kell beszélniük, ez mindig így van, hogyha...
Igen, csak azért is hoztam ebbe ezt a megközelítésmódot, mert ez már tipikusan nem feltétlenül kábítószer téma, hanem demokratikus téma. Igen. Amikor megjelenik egy túldimenzionált fogalom, vagy téma, vagy megközelítésmód, és akkor ahhoz való viszony szerint tulajdonképpen meg is oszthatóak a felek, vagy együttműködésre késztethetők, vagy együttműködésre kényszeríthetők. Ez attól függ, igen, hogy miről van szó. És azért is érdekelt a dolog, hogy hogyan fogadta például a szakmában az értelemben akár ezt a mostani párbeszédet is, és hogy mennyire, hogy is mondjam, fogadják magát ezt a felerősített új fogalmat ilyen módon a napi gyakorlatukban. Mert én azt gondolom, hogy a felépülés, mint ahogy te is mondtad, jelen volt mindig is a szakmai munkában, tehát önmagában nem változtathat nagyon sok mindent a szakmai gyakorlaton, mert mindenütt a felépülés bizonyos szempontból az egyik fontos rendező elve, még az alacsony küszöbű programoknak is. Csak,
igen,
de valahogy ez egy kicsit, mintha ebben az egészben túldimenzionálva, kicsit megnyomja az ellátást magát, vagy a segítő munka jelentős részét, és talán ilyen rövidlátóan kell megjeleníteni a dolgot, miközben valószínű annak az embernek, akinek segítünk az életében, ez nem biztos, hogy ilyen rövid idő alatt megjelenik a felépülés maga.
Igen. Én azt gondolom, hogy ez némi beszélgetésen nagyon jól megoldható lenne ez a feszkó, ami ebben most megjelenik, de ez nem olyan nagyon érdekes, vagy nem a hallgató számára. Azonban igen, hogy az állam rendeljen végre pénzeket, lehetőségeket, eszközöket ahhoz. Elképesztő, de tényleg elképesztő a elgyengülés ennek a területnek. De mondok csak egy-két. Ma a problémás droghasználóknak, akik azt jelenti, ez a fogalom azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden nap orvosi egészségügyi kezelésre szorul már. 5%-a kerül kezelésbe egy évben. 5%. Képzeljünk el bármilyen más diagnosztikai csoportot, ahol 5% lenne, biztos polgárháború.
Elhiszem.
Mondjuk egy vesedialízis, vagy gyermek, mit tudom én, rák problémák kezelés, 5%-ba kerülne bekezelni. Ez egy halálos betegség tud lenni, igen, hogyha az ember nem kap kellő támogatást, kellő szolgáltatások, és mégiscsak ilyen alacsony ez. De mondhatnék sok, de az alkoholistáknak az aránya a kezelésben még alacsonyabb.
Elhiszem.
És hát ezek drámai arányok, amelyek még ehhez képest megcsökkennek is. Meg hát szervezetek, akik még nyújtanak valamit, azok a fennmaradásért küzdenek, az azt jelenti, hogy egyre gyengébb minőségben tudnak adott esetben szolgáltatást nyújtani, egyre kiégettebb formájában, és így tovább. Ezeket dédelgetni kellene, ezeket a szervezeteket, hősöknek kiáltani ki azokat, akik mégis hajlandók. Szóval hogy ez egy, meg kell őket becsülni magyarul.
Hát abszolút egyetértek veled, és ugye erről sokszor volt szó ebben a rádió is, megbeszélgetünk mi is már párszor, hogy igazából a feltételek egyszerűen kritikusak, az is érzékelhetőket. Több meg egy sok ember szenvedhet. Most ebben a mai világban, pontosan ebben a nem is tudom milyen betegségben, tehát ebben a helyzetben, állapotban, amit kábítószer, és mondjuk ebben azért az alkoholt is jelenti, szenvednek, együtt élnek ezzel a fajta problematikával, és nem feltétlenül ez minden állam halált hordozó történet, de egy életen át megnyomorító történetet tud jelenteni, családokra visszahat, és hogy ne mondjam mi mindent. Tehát a következményét igazából nem gondolja senki alaposan át, és nagyon sok szükség van, hogy ide visszasegíteni, forrásokat is feltétlenül tételeket, és stabilabb lehessen. Igazából mi tartja életbe ezt a szakmát? Mi tartja általában a civileket életbe? Azért is, mert itt szeretnék majd lapozni. Tehát mi tartja őket életben? Mert ez nagyobb a felelősségérzet a civil szervezeteknek, mint az államnak, vagy hogy most én próbálok itt sarkítani, tehát mi tartja ezeket a szereplőket, mert ugye rossz feltételek között dolgoznak, rossz társadalmi pozícióban, az ellátás eredményessége egyre nehezebb, ugye mindenfajta szakmai igyekvés ellenére, és ott vannak a fronton.
Hát azért piheg ez a szakma, szóval gyenge a tüdeje, és már kicsit reszketnek az ízületei, mert hogy nem olajozták ám eléggé, de hogy egyrészt nyilván van egy étosz, van egy moralitás, van egy elkötelezettség, amelyik abból fakad, hogy találkoznak a kezelők azokkal, akikkel
foglalkoznak.
Kezelésre szól, és ez egy nagyon fontos, meghatározó élmény. Másrészt legtöbbjük maguk is gyógyult, felépült segítő. De hát van egy másik, egy kényszerhelyzet, ez pedig az, hogy ebből élnek. Tehát nem tudnak váltani, ez egy szakma, mint olyan nem tudja áthelyezni magát a bankvilágba, mert hogy nem abból az étoszból jön, nem abból a moralitásból jön, nem az a dolga, nem az az ügye. Úgyhogy nem tudja elhagyni ezt a helyet, mint hogy egy hegedista se tud hirtelen vasbányásszá válni, mert nem ez a dolga. Szóval, hogy igen. De hát ez azért reméljük, hogy változni fog, már csak azért is, mert tényleg baj van. Nem akarok ilyen fekete, hogy is írták a nagy írónkat, aki mindig felmutatta nagy társadalmi problémáinkat még a 70-es, 80-as években, de tényleg már bajt kell kiáltsunk. És reméljük, hogy ez megváltozik.
Hát változzon is, ezt kívánom. És tulajdonképpen amiért beszélgettünk, nem feltétlen csak ez, hanem az is, hogy neked van egy izgalmas, hogy ez nemzetközi szintű szereped is, ugye az Európai Unió gazdasági és szociális bizottságában, hogy mondtam, jól fogalmaztam, végzel egy csomó olyan izgalmas munkát, ami a civilekről szól Európában, ugye, ha jól tudom, többek között.
Ez egy izgalmas dolog, amiről nagyon keveset tudunk, egy pár szót mondanék, hogy bemutassam ezt a bizottságot. Ezt a bizottság még a rossz ízű dolog.
Ez egy testület, vagy mi ők?
Igen, a bizottságtól az mindig az, ahol a lovat tervezik, de teve lesz belőle, szóval, hogy ez a bizottság, ez 1957 óta létezik, római szerződés óta, és egy nagyon izgalmas elvet próbál megvalósítani, ez a részvételi demokrácia, amelyik azt mondja, a képviseleti demokráciával szemben, hogy nem csak választunk 4, 5 vagy 6 évente, attól függ, hogy milyen rendszerben vagyunk, hanem, hogy részt is veszünk a folyamatokban, nem csupán rábízunk a politikusainkra, aztán 4 évente leadunk egy voksot.
Tudsz rá konkrét példát mondani, mert szerintem a hallgató számára ez ugye nagyon összekeverednek ezek a terminus technikusok.
Hát Magyarországon is létezik, minden tagországban létezik ennek egy nemzeti szintű leképeződése. Ezt most úgy hívják, hogy Nemzeti Gazdasági Tanács, de korábban a kerekasztal volt, ahol a munkadók, munkavállalók és a kormány egyeztetett alapvető kérdésekbe, például a minimálbér vagy bértárgyalások tekintetében jellemzően, vagy munkahelyi politikák, vagy... igen. Tekintetében is ez egy alapvető felelősség volt, és a kormány nem tudta ezt megkerülni. Ma ilyen erős hatáskörre nem bír ez a dolog. De az a lényege mindenképpen, hogy a választások között is időszakban se csupán a parlamentbe dőljenek el a dolgok, hanem a parlamentekben úgy dőljenek el a dolgok, hogy megpróbáljuk időközben is erősen befolyásolni, és erre van egy legitim szervezet is, amelyik az úgynevezett szervezett civil társadalom érdekeit csatornázza be. Mit jelent az, hogy szervezett civil társadalom? Ebből az értelemben és ebben az Európai Uniós megközelítésben minden civil, ami nem kormányzati. Magyarországon inkább azt gondoljuk, hogy a szociális típusú elkötelezettséggel bíró, vagy a helyi közösségi típus elkötelezettséggel bíró szervezetek számítanak civilnek.
Akkor civil gyakorlatilag egy gazdasági vállalkozás is.
Pontosan, meg a farmerek, tehát a mezőgazdaságiak, de a biztosítótársaságok is, a tudományképviselői, az egyetemek képviseletei, az oktatásügy, és minden már rengeteg társadalmi terület, de nem a kormányzati része. Így aztán minden területen dolga van beleszólni, vagy pedig valamilyen módon tanácsot adni. Ez egy tanácsadó szerv, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Ez egy komoly parlament, 350 tagja van, tehát most majdnem kétszer akkora, mint a magyar parlament, és ugyanúgy tagországonként van reprezentálva, és tagországonként eltérő számú képviselő.
Magyarország hány?
12
12 ember
igen,
van benne.
12 fő. És azok, akik képviselik az adott országot, 3 csoportba tartozhatnak. Egyrészt a munkaadóké, tehát gyárosok, vállalkozók. Sajnos én nem ebben... Nem vagyok nagy munkaadó. A másik a munkavállalók, tehát a szakszervezeti csoport. Ezek a úgynevezett szociális partnerek tradicionálisan, és a harmadik pedig a minden más, ugye ez a 80 ezer magyar alapítvány és egyesület világa, és ezt kellene be a színességébe képviselni.
Ez vagy te ebben a csoportban?
Négyen vagyunk, akik ezt a területet képviseljük, a civileket, az egyéb civileket, és ebben nekem egyszerűen az életutam miatt, az érdeklődésem miatt úgy foglalom össze, hogy az összes vonal alatti terület tartozik, tehát mély szegénység, de prostitúció, bűnözés, drog is, persze, és kriminalitás, és kisebbségi kérdések, főleg a kirekesztés kérdések, sok minden ilyen korrupció. Úgyhogy nagyon izgalmas területekkel kell foglalkozni. Ez a szervezet úgy működik, hogy jellemzőleg véleményeket fogalmaz, meg írásbeli véleményeket, amelyeket megküld a három nagy jogalkotó szervnek, tehát a bizottság, Európai Bizottságnak, az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. És ezeknek kötelességük figyelembe venni, nem kell átvenni, azt nem, de figyelembe kell venniük, mint a civil társadalom véleményét. Tehát ilyen módon próbál hozzájárulni. Hát persze az a helyzet, hogy a mi munkánk hatékonyságának a határa pontosan azok jelentik, akiknek szól a tevékenységünk, tehát a politikusok. Tehát, hogy a politikus mennyit akar ebből használni. Sosem fogom elfelejteni, amikor egy kiváló európai parlamenti barátom azt mondja, ja, ti vagytok azok, akik nagyon sok papírt küldtök nekünk, és mi nem olvassuk el. Hát ugyanígy van ez, hogy egy társam minőségét jelenti, hogy mennyire veszi figyelembe a szervezet civil társadalomnak a véleményét, vagy azt lesajnálja, elsöpri, begyújt vele, vagy nem tudom, mit csinál. Mondok egy példát, hogy minden országban, ahogy ezt említettem, van ilyen nemzeti szinten, tagországi szinten is van egy ilyen szerveződés. Kivétel Svédországban, ott ilyen nincsen. Azért nincsen, mert nem is merül fel, hogy ne kérdezzek meg a civil társadalomnak a véleményét. Ilyen nem létezik. De eszében nem jut egy politikusnak, hogy ne kérdezze meg. Nem kell hozzá bizottságot létrehozni. Magától értetődő.
Másodsz bizottságok vannak.
És nem kérdeződik meg. Tehát csak ilyen virtuális szerepe van sok esetben.
Akik papírokat csinálnak, nem olvasnak el, ugye?
De vagy még az sem, igen. De Franciaországban például nagyon jelentős szerepe van ennek a három vagy négy, a kormánnyal együtt négy oldalú tárgyalási folyamatnak. Vannak más országok, és ennek nagy hagyományai vannak. Magyarországon nincsenek nagyon nagy hagyományai, Svédországban meg elképzelhetetlen lenne nélküle, mármint kultúra nélkül.
Hogy képződnek a feladatok egy ilyen csoport, ilyen bizottságban? Mert ugye az egy dolog, hogy ez dolgozik, működik, de hogy képződik, hogy lesz belőle ott feladat? Hogy kezd foglalkozni valami? Hogy jelennek meg a felhívó feladat?
Ugye azt mondom, hogy a tevékenységünk alapja, hogy a legalapvetőbb termék, amit mi produkálunk, azok a vélemény, úgynevezett feltáró vélemények. Erre két helyről kaphatunk felhatalmazást, vagy felkérést. Elsősorban is a jogalkotóktól, tehát bizottságtól, parlamenttől, tanácstól, illetve alapvetően a bizottságtól és a parlamenttől. Ők a megfelelő egyezmények alapján, Európai Uniós egyezmények alapján meg is kell, hogy kérdezzenek bennünket, és akkor mi, ez egy munkává válik ott, erre szerveződik egy tanulmányozó csoport, ahol a három csoportban azonos mennyiségű tag jön létre, hogy a különböző szempontrendszerek kiegyenlítsék egymást, közös véleményt hozzanak létre. Lehetőleg persze hozzáértési alapon kerülnek be, meg elkötelezettség alapján. Én például viszonylag kevés atomfizikával foglalkozom, mert hát ez nem az én területem, és például a cápa, úszony, leválasztás, standardizációs folyamatai sem hozzám tartoznak.
És ez már így is marad.
És ez már minden bizony, hogy így is marad, igen. És akkor ez egy hosszú folyamaton keresztül megy, egy kb. 3-4 hónapos folyamat, amíg egy ilyen vélemény elfogadódik. Az mindig konszenzusosan kell, vagy hogyha viták vannak, akkor szavazásos módon törnek el. Aztán ez bekerül először úgynevezett szekció elé, utána pedig a plenárison kerül végső elfogadásra. Ha elfogadták, akkor pedig elküldik a három jogalkotónak. Ez az egyik út, a másik pedig az, hogy úgynevezett saját kezdeményezésű vélemények indulnak be. Most már egyre több. Azért is, mert a Juncker bizottság alatt, tehát az új választások után nagyon lecsökkent. Lecsökkentek az úgynevezett jogalkotási aktusoknak a száma. Tehát nagyon kevés ilyenre van most már lehetőség, éppen ezért kevés megkeresést kap a mi bizottságunk is. Ez tölti fel, és ez milyen jó, hogy teheti, azokkal a kérdésekkel, témákkal, vagy próbálja ezeket a témákat előhozni, amelyekre a különböző politikai kiegyezési rendszerekben eddig nem volt mód, vagy éppen most nem kioltják egymást ott az erők.
Tudsz példát mondani erre?
Én például az egyik kezdeményezésem az, amire politikai szintén az Európai Unió szintén sincsen lehetőség, de Magyarországon sem, ez pedig a harmonizált addikciópolitikák, lefordítom, a szenvedélypolitikák, szenvedélybetegséggel foglalkozó politikáknak egy összrendszere. Tehát, hogy az ugye nonsens, teljesen lehetetlen dolog, hogy van egy teljesen kriminalizált politikánk, ez a kábítószer politika, ahol minden, ami a kábítószerrel történik, az csak és kizárólag büntető törvénykönyv alá tartozó kriminalizált tevékenység lehet. Van egy olyan addikciópolitikánk a dohányzással kapcsolatban, amelyik nagyon erősen kontrolláló, de nem kriminalizáló, és van egy alkoholpolitikánk, illetve nem is tudom, amik csak és kizárólag támogatás. Uh-huh. Támogatunk mindent, ami rossz az embernek, úgy egyébként. Uh-huh. Tehát ez annyira, miközben adott esetben egy családon belül, de akár egy emberen belül is ez ugyanaz. Uh-huh. Tehát ma ugye egy, hogy úgy mondjam szakmailag, hogy pszichoaktív élményt elérni kívánó ember, tehát valami fajta benyomottság alá kerül ember, alapvetően két anyagot fog egyszerre használni, egy alapvetően kriminalizáltat, és egy alapvetően támogatottat, és ezt együtt fogja, mert az alkoholt, a kábítószer együtt fogja használni.
És 90%. És a szünetben még egyet cigizik is.
És még egy cigarettázik is. Igen. Na hát például ilyen, tehát ezt lehetetlen előhozni a politikai konszenzusok hiányában a jogalkotóknál, a bizottságban és a parlamentben, de lehet nálunk például, és akkor erre felhívni a figyelmet.
Kapos Ifjúság Segítő magazinban Topolánszky Ákossal a civil programokról, civil stratégiákról kezdtünk el beszélni, egyrészt a magyarországiról, másrészt pedig egy olyan területre tévedtünk itt az utolsó részben, ami az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységét illeti. Nagyon keveset tudunk arról, hogy itt egy nagyon izgalmas munka folyik, nagy lélekszámú kis bizottságban, ami 350 embert jelent, úgy emlékszem, még ezt is megtanultam itt hirtelen.
Hiszen 28 tagország van, tehát egy óriási mechanizmus.
Nem tudom, tudják, hallgatók, 12-en képviselik Magyarországot ebben a bizottságban, és Ákos olyan területen dolgozik, ami tulajdonképpen az egyebek, fussuk így, egyebek, olyan civil területek, ami nem más szakmai területe nem ellátott, ilyen a futottak még így is lehetne mondani, tehát a nehezebb státuszban lévő területek civil szervezeteinek az ügyeit képviseled. Vagy egész pontosan mi is a te területed? Milyen területtel foglalkozol te? Mi az igazából a te ebben a bizottságban lévő profilod?
Próbálom ezt így felsorolni, akkor az a mély szegénység, prostitúció, kriminálpolitika, korrupció, migrációs, menekültügyi kérdés, és elsősorban a roma politika.
És arra van mód, hogy egy ilyen bizottságban, mint saját kezdeményezés, akár átfogó javaslattá is tudnád emelni azokat, amely esetleg Magyarországról is megjelenik.
Igen, vagy más országból. Ugye például a roma politikában kezdeményeztem egy nagyobb projektet, éveken keresztül ment már, és azon belül meglátogattunk tagországokat, és megkérdeztük az ottani civileket, állatizgalmas, hogy mit gondolnak arról, hogy mi a csoda folyik náluk roma politika címszó alatt, hiszen minden tagországnak kötelező egy roma stratégiát létrehozni, az költségvetés rendelni, és azt megvalósítani. Na hát ez nagyon izgalmas tapasztalatokra vezetett, hát nem véletlenül, és hát azért nagyon izgalmas, mert az érintettekkel vagyunk kapcsolatban, de persze megkérdezzük a kormányzati képviselőket is. De azon kívül úgynevezett hearingeket, meghallgatásokat tartunk az adott terület legjobb nemzetközi szakértőivel, szervezeteivel, mondjuk ilyenekről, hogy a nők és a romák, vagy menekültügy és a romák, az iskolaügy és szegregáció kérdése és a romák, és ilyen, hát nagyon, nagyon izgalmas, és most pedig az új ciklusban, 2015 óta pedig fölállt kifejezetten egy ilyen úgynevezett állandó struktúra, ami a roma politikával foglalkozik, roma befogadással foglalkozik, és ennek én vagyok az elnöke ismét, és ezen belül meg még több országot fogunk tudni megellátogatni.
Csak hagyj emeljem ki roma befogadásra. Egyébként azért is, mert ez egy minden országban létező alapkérdés, hogy befogadhatóak-e a romák. Sok helyen nem települtek le a romák. Azt lehet mondani, hogy nem csak Magyarországon, szerte Európában sok helyen még mindig menet közben vannak a romák, és mondjuk ismerünk francia képeket, olyan rakókocsikba közlekednek például most is tradicionális cigány családok, és hát ők se állapodtak még meg. Valahogy európai kérdésé vált valahogy ez a letelepedés, jól mondom. Tehát.
Igen, egy 20 éves vajudás követően, ez azért elég több, mint a bálnáké, sikerült elfogadni egy keresztratégiát, roma befogadási keresztratégiát 2011-ben, és éppen azért is volt nehéz, mert egyrészt a politika ellenállt ennek, tényleg nem akartak foglalkozni a romákkal, másrészt pedig azért, mert nagyon különböző a helyzet. Minden. Európai tagországban mi is alapvetően három típusú országot fogunk meglátogatni. Az egyik azok, ahol nagyon magas arányú, vagy relatív magas arányú a cigányok, cigányságnak a részaránya, és régóta ott vannak. Ezek elsősorban kelet-európai országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia. Van egy másik csoport, amelyik a mediterrán országokat jellemzi. Elsősorban, ahol van belső cigánykolónia, és van traveller, állammozgó, vándor cigányság, meg vannak migrációs cigányság, tehát oda találók. És a harmadik csoport pedig az, ahol mondjuk elsősorban skandináv országokon nagyon alacsony a cigányságnak részaránya, de viszont ahol relatív vagy abszolút értékben is nagyon progresszív politikákat hoznak létre összhangban egyébként a szociálpolitikákkal. Ez elsősorban Finnország ebben az értelme egy csoda. De érdekes mondom, már többi skandináv ország már nem ennyire csoda, de messze-messze jobb, mint. Tehát persze alacsonyabb is a aromák visszavágja. Szóval sok érdekes.
Ne intézzük el ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy most beszélgettünk, nagyjából elfogyóban az idő, és tulajdonképpen erre szeretnék is majd egyszer valamikor adszerá lehetőséget visszatérni, mert ez a kérdés, amit most itt a legvégén mondtál, hogy hogyan lehet tulajdonképpen azt a világot, ami egyébként ugyancsak rosszul pozícionált Magyarországon, tehát ő is stigmák közepette élő cigányság is, hogyan tud tulajdonképpen kapcsolatokat találni ez a világhoz és békét a környezetével, ez egy roppant izgalmas kérdés, európai kérdés, és különösen most, hogy már a menekültjeink is vannak, tehát ilyen szempontból, tehát sok esetben ezekkel a különböző kultúrákkal való kibékül is egy, ugyancsak egy fontos társadalmi probléma, amiről érdekel, hogy foglalkoztok ti abban a bizottságban, és hogy hogyan egyengeti Európa tulajdonképpen ez ebben a világban a kapcsolatait, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Topolánszky Ákossal beszélgettem, aki sokféle szempontból civil és kábítószerrel foglalkozó szakember, és sok-sok története van, és azt gondolom, ezt most már a hallgatók biztos, hogy hallották. Köszönöm a technikai közreműködését Kemény Daninak, Szabondást hallották, viszont hallásra. All your affection is gone, woman, and your love is growing cold. Oh, but I got a new story to tell you, babe, one that ain't never been told. I believe you're running out on me, babe. I think I got some help that I don't really need. I went to work this morning, and I decided I would double back. That car that was sitting in the front of my door, it looked like a brand new Cadillac, and I ain't got none now, baby. I believe you've been running out on me. I believe to my soul that I got some outside help I don't really need. The Iceman came by this morning, and he didn't need no ice. The postman came by,
korábbi adásunk ismétlését hallották.